A mikrofonnál Szűcs Péter, a telefonon a túlsó végén pedig Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok! És a hír, ugye, amiről beszélgettünk, az az, amit elmondtunk a hírekben is, hogy a NATO felkérte Svédországot és Finnországot, hogy csatlakozzék a szervezethez, miután Törökország ebbe beleegyezett, hogy támogatja a felvételüket. Ugye ez nem volt azért magától értetődő döntés, és ha már itt tartunk, akkor ugye Törökország helyzete ebben az ukrán-orosz konfliktusban, ami ugye ezt még inkább felgyorsította, ezt a folyamatot, egyáltalán nem volt mellékes, hiszen egy rendkívül fontos katonai szövetségesről van szó, hát aki meg geopolitikai értelemben végképp fontos. Vált. Hogyan értékeli ezt?
Igen, tulajdonképpen ez óriási siker mind a NATO-nak. Ugye Finnország 1945 óta semleges ország volt, Svédország 1813 óta, tehát több mint 200 éve semleges ország volt. Nyilván az ukrajnai háború hatására ezen két állam vezetése, meg egyébként a lakosság döntő többsége is úgy érezte, hogy a semlegesség az már nem elég ahhoz, hogy garantálják az ország biztonságát, és egy nyilvánvaló módon Oroszország újraéledő nagyhatalmi ambícióit ítélték a saját függetlenségükre fenyegetőnek, tehát ez egy óriási győzelem és siker a NATO-nak. Hatalmas stratégiai vereség Oroszországnak, és végülis Törökország is nyert. Ugye itt nem csak arról van szó, ami miatt ugye nagyon sokáig belengedte a vétót Ankara, hogy úgymond terroristákat bújtat ez a két skandináv állam. Ugye a kurd munkáspártot, a PKK-t, azt gyakorlatilag azért nagyon sok helyen terrorszervezetnek tartják, ugye az Abdullah Güllem mozgalmát viszont nem annyira, hát ugye maga Güllem hitszónok is az Egyesült Államokban él. Itt inkább arról van szó, hogy Ankara megint hozzáfért a NATO korszerű fegyvereihez. Ugye, jelenleg a NATO-nak az északi szárnya az, amire a figyelem irányul. Ugye a Baltikum kiszolgáltatott helyzete miatt, ugye a belorusz aktivitás miatt ugye Lukasenka elveszítette egy választást, amit követően csak nagyon kemény autoriter eszközökkel és komoly orosz segítséggel stabilizálta a hatalmát. De Törökország a NATO egyik legfontosabb állama a stratégiai fekvése miatt, ugye tőle észak-nyugatra van a Balkán, északra a földközi tenger, északra a fekete tenger, délre a földközi tengernek a déli medencéje, Ciprussal, Krétával, a túloldon Egyiptommal, dél-keletre pedig a közel-kelet. Észak-keletre meg a Kaukázus és a Kaszpi-tengeri térség, tehát Törökország, azt mondjuk, hogy 1-től 10-ig van országoknak geopolitikai fontossága, Törökország egy 11-es. És ugye Oroszország felé, Oroszország elszigetelésében is komoly szerepe lehet.
Egyébként az érdekes volt, hogy az ember azt gondolta volna, ez nem lesz olyan viszonylag gyors döntés, de Ankara elég hamar reagált erre, és korábban azért Erdoğan és Putyin, hát szívesen jó barátok voltak.
Igen, csak azt is látni kell, hogy Törökország azért 52 óta a NATO tagja, és az, hogy mondjuk Oroszország lerohanja Ukrajnát, és ne adj Isten az egész Fekete-tenger északi partvidék, ugye el egészen Konstancáig, tehát a román határig, meg akkor valószínűleg már Moldva is újra orosz fennhatóság alá kerül, az Törökországnak is nagyon komoly fenyegetést jelentett volna.
Na most ugye még az összes NATO tagállamnak jóvá kell hagyni a bővítést. Gondolom ez most ebben a helyzetben már inkább csak formalitás, mintha megszületett maga az elvi döntés.
Uh-huh. Így van, tehát normál esetben még egy-két ország jelezhet aggály, de ez nem valószínű, hiszen ezeket az aggályokat azért ezen a csúcson kellett volna jelezni, tehát vélhetőleg a két skandináv állam felvétel az tulajdonképpen eldöntötte. Egy nagyon komoly lakossági támogatás van mögöttük. Nem csak a két ország lakossága támogatja a NATO csatlakozást, hanem a legtöbb NATO tagország lakosságának döntő többsége is egyetért azzal, hogy ezen országok a NATO tagjai legyenek.
Most vissza még Ankarára. Volt ugye félmondata, hogy nyert Ankara is. Ugye Az Európai Unió bővítésénél is felmerült már korábban, hogy a Törökország, de ez már jó ideje felmerült, de mindig jegelték. Diplomáciai értelemben most Ankara mennyivel áll jobb helyzetben, mint néhány éve?
Semennyire. Tehát az EU felvétel az jelenleg nem realitás. Ugye a török rezsim egy nagyon autoriter irányba mozdult el, ugye a legutóbbi államcsíny kísérlet után, aminek nyugaton óriási irodalma van, meg egyébként kínai forrásokat is olvastam, angol nyelvű kínai írásokat, hogy Józsi Erdogan a saját maga szervezte meg saját maga ellen, hogy egy átfogó tisztogatásban az összes politikai ellenfelétől megszabaduljon. Tehát az Európai Unióhoz, a tagsághoz nem került közelebb Törökország, egészen egyszerűen azért, mert a jelenlegi török politikai berendezkedés nem teszi alkalmassá az országot ehhez. Viszont a NATO kapcsán valószínűleg fegyverszállításokat, például amerikai vadászgépekhez való hozzáférést kaphatott Törökország. Ugye ez a NATO fegyverszállítások, főleg amerikai oldalról azután álltak le, miután Törökország nagyon komoly amerikai és egyébként NATO-s tiltakozás ellenére orosz S-400-as légvédelmi rakétarendszert vásárolt. Most nyilván a jelenlegi geopolitikai helyzetben Törökországnak is kell haderőt korszerűsítenie. Nagyon sok minden Törökország már maga gyárt, ugye egy nagyon komoly hadiparral rendelkező országról van szó, de nyilván a legkorszerűbb eszközök közül egy vadászbombázó gép azért még kívül esik, és valószínűleg jó ideig kívül is fog esni Törökország technika és innovációs lehetőségei, de ugye már például a pilóta nélkül repülőgépet, a hírhet Bayraktar drónt, azt már tudja ártani. Tehát Ankara inkább fegyverfronton nyert, meg valószínűleg egy kicsit szabadabb kezet kapott az észak-iraki, meg észak-szíriai kurd autonóm területek elleni, mondjuk úgy büntető expedíciók végrehajtásához.
Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percben Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották itt a Tenne FM-en. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk, 7 órakor pedig friss hírek. Tartsanak velünk!